Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk a példabeszédek könyve 3. fejezetében, a 19-től a 35. versig a következőképpen. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez érteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel és édesen alszol. Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rátörnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábadat a csapdától. Ne késj jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Ne mondd embertársadnak, menj el, jöjj vissza, majd holnap adok, holott nálad van. Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki gyanútlanul lakik melletted. Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled. Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se választ. Mert a rossz úton járókat utálja az Úr, de a becsületesekkel közösségben van. Az Úr átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, válság van a világban. Persze, mondhatja bárki, hogy minek erről szólni, hiszen mindenki tudja 2008 óta, hogy gazdasági világválság van. Minek ezt külön most említeni? Vagy akár azt is tudjuk, hogy válság van az országban is. Még azt is sokan elismerik, hogy válság van az egyházban. Azonban most nem ezekre gondolok elsősorban. Lehet sorolni, hogy nem csak gazdasági, hanem politikai, erkölcsi, és még ki tudja, milyen válság van, sokfélét sorolnának föl az emberek, ha megkérdeznénk őket, de arra bizonyára nem sokan gondolnának, hogy dicsőségválság van, és bölcsességválság van ebben a világban. A teremtés dicsősége van válságban, Isten bölcsessége van válságban. Persze csak itt a földön, nem a mennyben, hiszen ott tőle nem lehet semmit elvenni, de mégis érezzük, hogy válság van. És egy kicsit más értelemben szólt ugyan a vers, de nagyon köszönöm, mert bizonyos értelemben ide vág az, hogy valóban lángol ez a világ, tűz van ebben a világban, sokféle értelemben is. Hát nem csak a vágyak tüze ilyen értelemben, a jóra törő vágyak tüze van persze, hanem rossz értelemben pusztító láng is van ebben a világban, vagy lobban föl helyjel közzel, és aztán ki tudja, hogy még ennél kiterjedtebben is. Mert egyszerűen Isten, aki bölcsességgel vetette meg ennek a világnak az alapját, maga a lelkéből adott az embernek, hogy ő is értelmes bölcs lehessen Isten szerint. Mi mégis azt látjuk ebben a világban, hogy az államháztartási hiánynál is sokkal, de sokkal nagyobb bölcsesség deficit sújtja a földünket. Pedig, ha Isten ezzel a bölcsességgel teremtette meg a világot, vetette meg az alapjait, és szabott neki rendet, hogy napról napra fönn is tartsa a bölcsességével, akkor hogyan képzelhetjük, hogy embervilágunk, társadalmunk fennmaradhat majd, miközben egyre nagyobb bölcsesség adósságot halmozunk fel benne. Pedig Salamon világosan elmondja nekünk, hogy ugyanaz a bölcsesség építheti az egyéni életemet, a családi életet és a társadalmi életünket is, mint amely felépítette a teremtést. Nem pusztán úgy véletlenül jött létre ez a világ, és nem is maradhat fenn az összevisszaság által. Egy magyarázó így fogalmazott, hogy az a kiváltság, hogy a bölcsesség tanítson, amely a világot teremtette és fenntartja, túlságosan nagy ahhoz, hogy elmulasszuk. És nekünk mégis van merszünk elszalasztani. Mi lesz akkor az életünkkel? És a világnak mégis van mersze elszalasztani? Mi lesz akkor az emberiséggel? Aki szertett a világot bölcsen teremtő, Istentől származó bölcsességre, arra azt mondja ez az ige szakasz is, és nyilván sok más hely is, hogy Isten védelme alá kerül. Annak az életét ez a bölcsesség védi. Aki hallani sem akar a bölcs teremtőről, vagy hát legalábbis az élete vitelében, ezt nem veszi tekintetbe, mert lehet, hogy én mondom magamról, de mégse teszem nyilván, hát annak kihullik ez a védelem a kezéből. Isten igéjében tárja azt elénk, hogy aki részesül a bölcsességben, az rátalál az élet útjára. És aki pedig a maga bölcsességét erőlteti, az viszont halál ösvényen jár. Hát nem az emberi okosság mondja ki, hanem Isten maga, a maga végtelen bölcsességével. Hát éppen ezért is figyelmeztet Salamon újra és újra, nem győszinte elégszer figyelmeztetni különböző formában, ahogy itt a 21. versben is, hogy fiam, ne tévesz szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. És ez az okosság persze nem a tanultság esze, hanem az a bölcsesség, amely Istentől jön. Persze az is igaz, hogy magát tulajdonképpen mindenki bölcsnek tartja. Mindig kész arra, hogy megvédje a maga álláspontját, a maga hitét, a meggyőződését, megmagyarázza, hogy miért is bölcsebb másoknál, de azért érezzük, hogy kevés az, hogy a magunk meggyőződése szerint bölcsek vagyunk. Lehet persze tudást, szakképzettséget, hozzáértést bizonygatni, és ennek meg is van bizonyos területeken a maga helye természetesen, egyszerűen egyértelmű ellenőrizhetősége van egy bizonyos szakkérdés, hogy valaki érte ahhoz, vagy sem. De miként lehet a bölcsességet megmutatni a szavakban? Tulajdonképpen végső soron sehogyan. Mert a bölcsességet kizárólag az életfolytatással együtt lehet megmutatni. Lehet persze Salamonhoz hasonlóan bölcs mondásokat összegyűjteni, de ez kevés. Ha ez csak bölcs mondások gyűjteménye, akkor nem lesz a magami, nem lesz a sajátom. És ezért mondja Jézus is, hogy cselekedetei által nyer igazolást a bölcsesség. De ennek nincsen egységes mércéje, mert nem megfogható, nem műszerekkel mérhető, nem kihúzok egy colstokat, és akkor megmértem, hogy mekkora, vagy nem ráteszem a mérlegre, és látom, milyen súlyú. Az ókor szerette az ilyen bölcs mondás gyűjteményeket, és tulajdonképpen Izrael is sok mindent gyűjtött össze a környező népektől bölcs mondásokat, de egy valamiben mégis azt kell mondani, hogy egészen sajátos bölcsesség irodalmat készítettek, az, hogy ők az egyisten hitükkel szemlélték a bölcsességet, és éppen ebből következően nem a környező népek módján tették ezt. A környező népek legelőször is arról beszélnek, hogy az egyénnek mi a dolga, mi a felelőssége, és egy egyéni szabályt állítanak fel. Izrael meg azt mondja, hogy a bölcsesség útját a közösségben belül kell keresni. Az Úrra tekintve, de éppen ezért az Úr népének közösségén belül. És így már kísérlik, hogy nem egyszerű erkölcsi, etikai szabályokról van szó, amelyeket összegyűjtünk, szépen pontokba foglaljuk, és aztán aki ezeket sorba betartja, az lesz a bölcs, hanem így szól már az első vers ebben a fejezetben is, hogy ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg a szíved. És ez már egy kicsit tovább billent minket a szívbe írt törvény felé, amit Isten később meg is ígért, Az, ami már nem egyszerűen a szabályok betartása, hanem az egész ember megújulása révén áll elő. Annak engedelmeskedve, de nem egyszerűen azért, mert itt egy paragrafus, ott egy paragrafus, és ezt mind be kell tartani, hanem azért, mert most már szívvel, lélekkel az ember érti a bölcsességet, érti az Isten szerinti életet, és engedelmeskedik az ő parancsainak. Nem pusztán a saját érdeke vezérli, hanem ott van a másik ember szüksége is. És ezért nem egyfajta visszahúzódó bölcsesség, mint sok más helyen, népeknél, kultúrákban megtapasztalt, hogy hát az a bölcs, aki nem avatkozik bele a dolgokba. Hallgattál volna, bölcs maradtál volna, ilyen szinten nálunk is ez megvan. Hát inkább csak maradjunk a háttérbe, és az a bölcsesség, de Isten népének nem ez a bölcsessége, hanem az, hogy oda lépni a másik mellé. És az az igazság, hogy valójában egyedül ez mentheti meg a világunkat is a csődtől. Csak éppen a jelek arra utalnak, hogy nem ezen az úton kívánunk elindulni. És persze biztos sok-sok okosat lehet mondani a világpolitikai, erkölcsi, gazdasági válság kapcsán, és ezt sokan meg is teszik ki, ennek hisz ki, annak hisz, és ezt tartja okosnak, azt meg ostobának. De az az igazság, hogy nem az okoskodásunk számít, hanem a bölcsesség. Márpedig a bölcsesség tekintetében igencsak válságos napjaink helyzete, és az egész emberiség helyzete. A legtöbb próbálkozás eddig olyan módszereket alkalmaz, amely ugyanaz, mint amit eddig csináltunk, és amely végső soron ezt az egész állapotot előidézte. Mégpedig az, hogy nem veszük észre, hogy itt nem pusztán közgazdasági szempontok számítanak, és végképp nem a bankokrata diktátumok. Az emberi logikával, bölcsességgel ellentétben ebben a válságban csak azok lesznek nyertesek, akik a legtöbbet merik veszíteni. Nem a tőzsdén hasznosítva ezt a veszteséget persze, hanem a rászorulóra pazarolva. Sorra mennek, ahogy a héten is a leminősítések, a héten alaposan ezt megtapasztaltuk EU-s országokkal kapcsolatban is, nem csak saját hazánkkal. Miről is van ezekben szó? Hát arról, hogy mennyibe is kerülnek akkor majd a kölcsönök, amiket fölveszünk. És végső eredményben mennyi kamatot kell rá fizetni. És a pénzügyi guruk jóslatokba merülve elemzik és értékelik az országokat, aztán jó minősítés előnybe hozza azokat, akiket így minősítenek, rossz minősítés hátrányba. És ilyen módon tulajdonképpen a jóslatok automatikusan be is teljesednek, hiszen akit már a földbe döngöltek, az biztosan rosszabbul fog állni, és nem nehéz megállapítani, hogy sok sebből vérzik. És végül pedig majd mindenki kifekszik a bankárok tördöféseitől. Mert ne legyenek különösebb illúzióink, ez vár ránk. Hiszen ez a rendszernek a lényege. Az a lényege, hogy nyögjük a terheket, és mivel nyögjük a terheket, megállapítják rólunk, hogy nem érdemes nekünk segíteni. Mert úgyse tudjuk majd például a kölcsönt visszafizetni. És aztán ott tartunk, hogy a kölcsöneink lehúznak, mint egy örvény. Hát talán ezek fényében is jobban értjük, hogy Mózes törvényében miért tiltja Isten a kamatot. Mert ez is a szegények jogos jussának a megvonása valójában. Sajnálatos, hogy ezt Istennek sem az Ószövetségi, sem az Újszövetségi népe nem érti meg és nem tartja meg. Igaz, itt nem pusztán a bankárokról van szó, hanem mindannyiunkról is. Vajon mennyit tartasz vissza te magad a rászoruló jogos jussából, a tulajdonából, azzal, hogy elmulasztod a segítségnyújtást? Mennyi mindent tartasz vissza akár a gyülekezet felé elmulasztott adakozásoddal, mert úgy fogalmaz a szöveg, ha a magyar fordítás ezt nem is teszi világossá, hogy ne tartsd vissza azt, ami az övé valójában, mert Isten azt mondja, hogy ez neki kell, hogy jusson. És mennyi vár lesz majd ellenem mindazokért, amiket Isten adott arra, hogy postása legyek. Én pedig egyszerűen magamnak tartottam meg valójában bitorolva azt, ami a rászorulót illeti. A bölcsesség kapcsán húsba vágóan, fájdalmasan látjuk, hogy nem elég okosnak lenni, mert ezek csak egymás megkárosítása révén válságba taszítanak ezek az okosságok. Hiszen az a lényege, hogy nekem ennyi legyen a hasznom. És minden erre megy ki. Hát ez a mások kárára tehető csak meg. Sok-sok nehézségünk egyéni életünkben is, akár adósságokban, akár egyszerű másfajta negatív hatásokban, mind-mind így érkezik meg hozzánk. Lehet, hogy ezt a nagyvilág teszi, de mégis egészen közelről érint mindannyiunkat. És közben azt látjuk, hogy semmi lényeges változás nem történt, hiába reménykednek a kirábolásban, most már mondhatni második hullámvölgyben vagyunk, és ki tudja, mi lesz a következőkben, mert minden maradt tulajdonképpen abban, hogy mások kárán akarunk meggazdagodni. Igen, csak távol eső attól a szemlélettől, amit itt is olvastunk a példabeszédekben, hogy amikor a vagyonomból a szegényt segítem, akkor valójában csak a jogos jussát adom meg, amit Isten rajtam keresztül akart neki eljutatni. De éppen ebből következik az is, hogy amikor ezt nem teszem meg, akkor megkárosítom őt. Hát még akkor, mondhatni, ha kamattal adom a kölcsönt. És nem véletlen, hogy tehát Izraelben olyan törvények voltak, amilyenek, nem csak a kamat tekintetében, hanem a szegények segítése tekintetében. Nem véletlen, hogy a földeket se lehetett végleg eljátszani az örökségből, hát legalábbis a törvény szerint, mert persze, hogy mennyire tartották meg, az megint egy másik oldala a kérdésnek. De éppen ezért volt az elengedés vége, fölszabaduljanak az egyénileg eladósodottak, fölszabaduljanak azok a földek, amelyek egy adott nemzetségből különben végleg kikerültek volna. És sok-sok minden törvényt látunk Mózesnél, amely arról szól, hogy Isten odaáll a szegények, az eladósodottak, a tönkrementek mellé. És ma ezt nem látjuk a mai törvényeken. Némhány ponton biztos lehetne sorolni azért ilyen védő törvényeket is, de alapvetően azt látjuk, hogy aki erősebb, az azt csinál, amit akar. És aztán csodálkozunk, hogy minden elértéktelenedik a kezünkben. Hogy semmivé lesz az életünk is. Hát miért lenne kirábolás a válságból? Ne is várjunk ilyesmit, mert egymás kifosztása révén nem lehet valódi fellendülést elérni. És a legfőbb szempont az úgynevezett gazdasági növekedés, akkor csak a szakadék felé rohanunk. Érdekes módon elég volt évezredeken keresztül, és működött a Föld nevű bolygó úgy is, hogy a normál megélhetéshez való dolgokat birtokolta az ember, és inkább ott volt a fejlődés, hogy ez a normál megélhetés, ez persze korról korra változott, hogy mi tartozik hozzá. Mondjuk, hát ma már persze van ilyen is, de sokan nem fával fűtenek, tehát ilyen értelme nem a rőzsét kell gyűjteni az erdőben, hanem a gázszámlát kell tudni kifizetni, és sok hasonlót mondhatnánk, és persze sok olyan lehetőségünk van, ami a régieknek nem volt, de alapvetően mégis újra és újra ez a kérdés vetődik föl, mert a válságot úgy is megéljük, ahogy sokszor előjön, hogy hát kimerülnek a föld erőforrásai. Többet használunk belőle, halljuk napról napra, mint amennyi rendelkezésre áll, és hát ki milyen jóslatba bocsátkozik, de hát mondják, hogy ekkora és akkora majd ez kimerül, aztán néha ezek kitolódnak ugyan, de alapvetően a jelenség akkor is marad az, hogy egyszerűen megesszük a jövőt. Mert nem törődünk a rászorulóval, csak a magunk érdekével. És napjainkra világos, hogy a mammon lett a világ ura. És hogy hova vezet ez, az legfeljebb csak sejthető, de hogy miért van ez, azt Isten igéje megmondja azért, mert igen, távol vagyunk attól a bölcsességtől, amely Isten sajátja. Ezért szólt tehát a felsorolásban néhány dologról, az említett jelenségről, a rászorulóról, tehát, hogy neki is lehet ez a jót attól, akit az illet, hogyha a kezed megteheti, ha van rá módod. És megdöbbentő talán ez a fogalmazás, hogy hát ez az ő jussa, és nem pedig az enyém, mert mi úgy szeretünk rá gondolni, hogy milyen nagy lelkű voltam, és ilyen adományt adtam, és nem pedig úgy gondolunk, hogy hát az őt illeti. Pedig Jézus maga is ezt az utat tárja elénk, ő is azt mondja, aki tudna jót tenni, de nem teszi, az bűne annak. Az éppen olyan bűn, mint a gyilkosság, vagy házasságtörés, vagy bármelyik látványosabb bűnt szednénk elő. Úgy is vétkezhetünk, ha nem teszünk valamit. Nem csak úgy, ha rosszat teszünk, hanem úgy, ha kihagyjuk a jónak a megcselekvését. És bizony más lenne ez a világ, hogyha értékelné Isten bölcsességét. A másik gondolat pedig a jótett visszatartásával kapcsolatban, van egy lelki oldala is, azt sem jó elfelejteni, és kell erről is szólni. Nekünk keresztényeknek nem csak arról van szó, hogy ne tartsuk vissza anyagiakban a segítségnyújtást, hanem lelkiekben az evangélium segítségnyújtását se tartsuk vissza. Egyszer oda visz Isten egy helyzetbe, ahol őróla szólhatunk, és bizonyságot tehetünk a megváltóról, és mégse tesszük, az ugyanolyan visszavonása a neki szóló jussnak, mint amikor az egyéb segítséget mulasztjuk el. És persze gyakorlati segítségekre is gondolhatunk, és sok minden másra is, amivel a rászorulónak, aki éppen egy adott helyzetben van, szüksége lett volna, mi megadhattuk volna, és közben mégse tettem. Aztán egy másik példát is említ a szakasz, az adakozás mellett, illetve többet is, de most csak ezt emelem most már ki. Az pedig az, hogy nagyon könnyen megkísérti az embert az a gondolat, hogy mennyivel többet engedhetnek meg a gonoszok ezen a földön, és mennyivel jobb nekik, és aztán már csak egy kis módosítás az, hogy hát akkor én is majd azokkal a módszerekkel fogok küzdeni. És hányszor halljuk ezt? Ilyen világban élünk, csak azért meg, aki ezt és ezt a csalást el fogja követni, mert különben tönkre teszik. Nagyon könnyen elkezd irigykedni az ember azokra, akik a rossz úton járva, de sikeresen törtetnek előre. És ezért is fontos figyelni az Isten félelemre, Isten bölcsességére, hogy ez ne sodorjon minket is az ő pályájukra. Hogy ne menjünk bele mi is ilyen módszerekbe. Nem emberi bölcsesség és eszesség kell hát ide se is a világnak se, hanem Isten igéjének a bölcsessége. Az a bölcsesség, amely inkább prédára dobta ide erre a golyóbisra a fiát, mint sem a golyóbis pusztuljon majd bele az ostobaságába és istentelenségébe. Az a testélet bölcsesség kell, amely inkább felment a Golgotára elpusztulni, mint sem, hogy egyetlen ember is elveszem. Mert ez Isten dicsőségének a bölcsessége, amelynek a fénye vízkereszkor felragyog-e világ egén. És amiképp a bölcsesség is csak Istentől jöhet, ilyen értelemben persze a dicsőség is tőle való örökség, ezért szól a záróvers így. A dicsőséget örökölni lehet Isten bölcsessége által azoknak, akik már megörökölték ezt a bölcsességet. És persze nem véletlenül üzeni számunkra Isten minduntalan zsoltárokban is, de itt a példabeszédekben is, hogy a bölcsesség kezdete nem a tanulás, meg az ismeretszerzés, hanem az Úrnak félelme és a Szentnek a megismerése ad értelmet. Istennek úgy tetszett, hogy semmi más nem vezet a bölcsességre, csak is a hit vagy ószövetségi szóval az Úr félelme. És mert a bölcsesség már a világalkotásban is létfontosságú szerepet játszott, és teremtőnk bölcsen elrendezte ennek a világnak a törvényszerűségeit, ezért lehet ezt a bölcsességet követni. Az Úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. A bölcsesség Istenben rejlik. És egyedül Jézus Krisztusban ragadható meg, mert őt hozta el közénk, hogy a bölcsesség mindenek feletti forrása legyen. Ő maga a bölcsesség, aki részt vett a teremtésben, a világ fenntartásában, akitől minden indul, őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. Napról napra várja a világ a válság végét, legalábbis a fellendülés kezdetét vagy előjeleit, és közben pedig csak azt látjuk, hogy miként mélyül el egyre jobban az emberiség teljes lelki-szellemi erkölcsi válsága. Mert megrabolta Isten dicsőségét, és elvetette Isten bölcsességét. A kérdés éppen ezért nem az, hogy mikor lábalunk ki a gazdasági válságból. A kérdés az, hogy mikor lábalsz ki a dicsőség válságból. Mikor lábalsz ki a bölcsesség válságból. Vagy ha először is magad megadod Istennek a kellő dicsőséget, a világteremtő bölcsességnek útján jársz, a megtestesült bölcsesség Golgotai útján, akkor lesz vége életed válságának. És majd, ha felvállalod a szenvedést Krisztussal együtt, ha felvállalod a szenvedést a rászorulóval együtt, ha nem tartod tőle vissza azt, ami őt illeti a javaidból, akár anyagiakból, akár lelkiekből az evangélium tekintetében, akkor lesz kilábalásod a válságból. És ha majd a világ is ennek a bölcsességnek az útjára tér, akkor lesz kilábalás a világgazdasági, a világpolitikai, a világerkölcsi, a világdicsőségű és világbölcsességi válságból. Amen. Imádkozzunk. Bölcsesség és értelem lelke teremtése csodája előtt leborulva imádunk téged, aki alapot vetettél a földnek, megszilárdítottad az eget. Téged kérünk, hogy taníts meg minket is a te értelmedre, és ajándékozz nekünk is a te bölcsességedből. Taníts minket a te utadon járni, hogy életünk rólad szóló bizonyságtétel legyen a világ számára, hogy a te bölcsességedet sugározzuk szerteszét. És közben indíts minket valódi szeretetre, amely tudja, hogy a fele barátért élni az igazi bölcsesség és a legnagyobb boldogság. Légy áldott örökké, mert tiéd a bölcsesség és a hatalom. Amen.